Tiszteltel köszöntök mindenkit, készítésben vagyunk, de szerintem nem olyan... Igen, tehát késésben vagyunk, de azt hiszem nem olyan nagy baj, mert 8-ig kell beleférni a vitákkal, meg megbeszéléssel együtt is az 5 villámelőadásnak, és ez összesen csak 25 perc lesz. Itt látszik a... Te is vagy? Igen. Oké, tehát Wendel is jelentkezik. Miről fogsz beszélni? Jó. Jó, akkor összesen 6 villám előadás lesz. Kezdjük is el. 5 perc meg kérem szépen, mindenki. Akarsz-e vetíteni? Akarsz. Tegyük át, vagy tegyük el.
Nekem mindegy. És Schulene plusz Eduron Véhu print. Jön a hang? Megy a hangom? Erről a mikrofonról? Oké. Köszönöm szépen, Miklós. Akkor próbálok tényleg 5 percbe beleférni. Tehát, hogy egy kicsit ilyen földobjuk a villámelőadásokat, egy ilyen blikfangos címet találtam ki ennek az előadásnak, hát hogyan lett ennél Magyarország egyik legnagyobb BV szolgáltatója. Hát úgy, hogy az Edurumot bevezettük az iskolákba, illetve volt egy projektünk erre. Tehát erről fogok beszélni. Schulene Plus fejlesztési célok, tehát miről szólt a Schulene Plus? Hálózatot szerettünk volna az iskolákba javítani, tehát hogy a teljes infrastruktúrát felújítsuk. Egy szolgáltatásmenedzsment, tehát egy integrált szolgáltatásmenedzsment rendszert építettünk, és 2 pilotot indítottunk, egyet a kollaborációra, és egyet pedig az azonosítási és jogosultságkezelési rendszer kiépítésére. Hol végeztünk fejlesztéseket tulajdonképpen a Schulene Plus-ba? Úgyhogy itt ránézünk az ábrára, tehát itt van, kicsit kicsúszik az ábrából, de igazából lényegtelen, mert nem is az volt a fejlesztés rész. Az iskolákban routert, illetve wifi eszközt telepítettünk, azokban az iskolákban telepítettünk wifi eszközt, ahol erre fogadókészség volt. És ez igazából a hálózatfejlesztési projekt részeként valósult meg. Körülbelül, nem tudom, hogy valaki volt-e a másik szekcióban, a B szekcióban, azt hiszem, most vagy az A szekcióban, nem tudom, mindegy, Farkas Pista előadásában szerepelt, hogy több mint 5000 helyen cseréltünk routereket, és ezt az absztrakciós réteget, egy absztrakciós réteken keresztül konfiguráltuk ezeket a routereket, és hogyha már megcsináltuk ezt az absztrakciós réteget a router konfigurációra, ugyanezt megcsináltuk az access pointokra. Eredetileg a pilotban az volt a cél, hogy 87 helyszínen kipróbáljuk azt, hogy milyen az, hogyha az iskolákban wifi-t, egész pontosan Edurumot biztosítunk. Ennek az lett az eredmény, hogy jöttek a telefonok az ügyfélszolgálatra, hogy hú, ők is szeretnének. Szerencsére a projektet meg tudtuk hosszabbítani, és a második fázisban további 1617 helyszíne tudtunk wifi-t telepíteni. Tehát ez összesen több mint 3900 access pointot telepítettünk ki az elmúlt egy évben. Milyen szolgáltatásokat nyújtunk igazából, ezt nem olvasnám föl. Tehát a Wi-Fi-hez kapcsolódóan, tehát a Wi-Fi pilothoz kapcsolódóan gyakorlatilag egy komplex szolgáltatás csomagot adtunk az iskoláknak. Mi volt a jellemzője ennek a pilotnak? Egyfajta ilyen föderáció, mint szolgáltatás modellt vezettünk be az iskolák számára. Az iskoláknak kellett egy naprakész felhasználóbázist létrehozni, Vigyázniuk kellett az access pointokra, amiket kitelepítettünk, illetve van egy helyi rendszergazda, nem hezi van, helyi rendszergazda, nem helyi rendszergazdájuk kellett, hogy legyen. És mi megvállaltuk, hogy működtetjük az access pointokat, a rádiusz infrastruktúrát, a háttér felhasználóadatbázist, és a dashboardon, tehát ez az integrált szolgáltatásmenedzsment rendszeren a felhasználók, a rendszergazdák be tudták állítani a felhasználóknak a hozzáférését, tehát gyakorlatilag azt az EduRoam szolgáltatást, amit itt nagyon sokan használtok. Ami szintén fontos volt, hogy ezt abszolút automatikusan kellett megvalósítani, tehát az EduRoam ketet alkalmaztuk az iskolák számára, tehát ők nekik azt mondtuk, hogy ezt a kliens tessék letelepíteni, és utána a felhasználó név jelszó segítségével pillanatok alatt tudták használni a vezeték nélküli hálózatot. Néhány gondolat és tapasztalat a projektről. Tehát nagyon nagy szükség volt az EduRoam 2-re, tehát az eleinte ez még nem áll teljes egészében a helyzet magaslatán, és továbbra is probléma van azzal, hogy az EduRoam 2 jelen pillanatban a Windows telefonokat nem támogatja, tehát azzal még mindig küzdelem van. A dashboard egy intuitív interfésszel kellett, hogy rendelkezzen, és a felhasználók részéről jelentkezett igényként egy tömeges felhasználómenedzsmentre egy igény, tehát az, hogy hatalmas mennyiségű felhasználókat tudjanak ezzel a rendszerrel kezelni. Hát körülbelül ennyit szerettem volna elmondani, és hogyha valakinek kérdése van, akkor nagyon szívesen válaszolok rá. Kristóf elment, úgyhogy Feri, meg tudod nézni, hogy hány felhasználó van? Tehát valami csodás EDAP lekérdezésre ezt meg lehetne kérdezni, de én ezt most nem tudom. Tehát én ezt a statisztikai adatot ezt nem gyűjtöttem ki. Tehát ez a rendszergazdán múlik, tehát ő állítja be, hogy ennek a felhasználónak van-e, tehát hogy van jogosultsága, vagy nincs jogosultsága, illetve föl van-e véve ez a felhasználó, vagy nincsen föl véve ez a felhasználó. Tehát azért ezt a szabadságot meghagytuk a rendszergazdának, lehetőséget ott megnyitottuk. Ez igazából azoknak a felhasználóknak érdekes, bár mondjuk kicsi a valószínűsége, hogy véletlenül valaki betéved egyetemi felhasználó egy iskolába, de mert az iskolák azok igen zárt környezetek, tehát oda általában még a tanárok sem nagyon tudnak bemenni, vagy bocsánat, a szülők sem nagyon tudnak bemenni, csak a kapuba megkapják a gyereküket, hogy néhány iskolában vannak ilyen szigorú szabályok, de sikeresen levezényeltük ezt a projektet. Igen. Tehát erre odafigyelünk.
Köszönjük szépen! Köszönjük. Majd ezt kézben fogom, bocs.
Igen? Jó. Ahogy gondolod.
Oké. Okay. Hát nem ezen a laptopomon van ZFS, bocsánat. Másik laptopomon van. Mégpedig... Főleg, ha megtalálom. Igen. Van egy bananapém, ami körülbelül így néz ki. Ezen FreeBSD van, szintén ZFS-sel. Ezen van egy SATA port, mégpedig itt. Tehát erre natívan lehet, az a Raspberry Pi-re is lehet, de az mindenféle ilyen USB és akármilyen ilyen belső buszokon van megoldva, az nem túl hatékony. Itt viszont rendes SATA van rajta, ide van rá kötve egy terrás videó. és van egy ilyen laptopom is, ez a kis testvére annak, és hát mivel az egyik laptopon is, tehát mind a két gépen ZFS van alkalmazva, ezért ezzel én ZFS Send Receive-vel szoktam backupolgatni. Ennek az érdekességére akarom felhívni a figyelmet. Tehát ez megint egy ilyen felvett script. Gyakorlatilag a Z-pool parancssal meg tudom nézni, és ott mutatja a beállított pult a gépen. Ez egy Linuxos gép, és itt le lehet kérdezni, hogy milyen volumon van rajta. Itt még sose volt script futtatva, ez egyébként egy SSD-s gép. Itt most éppen futatok le egy scrubot, ami ugye ilyen belső konzisztencia, tehát metadata checksummákat ellenőriz le minden egyes blokkra. És csináltam egy scriptet, megint valamilyen ilyen 20-30 soros scriptről beszélhetünk, amit én naponta leszoktam futtatni. Van egy másik script, ami teljesen gyári script, ami naponta csinál egy snapshotot a file rendszerről, illetve csinál egy rekurzív snapshotot az összes datasetről ezen a poolon belül. És ez a script gyakorlatilag azt csinálja, hogy inkrementálisan elküldi ezeket a változtatásokat. A helyi gépen rendszeresen ezek törölve vannak, viszont a bananapi az megtart hosszabb időre is változatokat belőle, ott másmilyen szabályok szerint vannak ezek törölve. És ilyen módon nem, amikor én lefutatok egy backupot, akkor nem úgy fut le a backup, hogy mit tudom én, mint az AirSync-nél háromszor végig kell nyalni a file rendszert itt is, meg ott is, hanem csak egyszerűen ZFS Send Receive-vel azonnal tudja, hogy mi a változtatás, és csak a változtatott adatot küldi át. Ennek az érdekességére akartam igazából felhívni a figyelmet, illetve arra, hogy Linuxon ez abszolút elérhető, sőt most már több disztribúciós azon gondolkozok, hogy ilyen-olyan módon elérhetővé teszi. Ugye az Ubuntu-nál azt hiszem out of the box, talán már telepíthető is, az legfrissebb bétában, nem tudom megjelente már, nem tudom mikor jelenik meg, viszont Debian esetében pedig szintén gondolkoznak arra, hogy belerakják. Ott ugye Ubuntu most van egy előre lefordított modul, amivel ilyen licensz huszárkodás megy, hogy az vajon úgy jó-e vagy nem. Debianon on the fly, amikor valaki felrakja, akkor az lefordul. A legfrissebb stretchben benne lesz. Sketch. Szóval a jövőben kijövő változatban benne lesz, a Jesse-ben még nincsen benne. Seedből is kinyerhető, tehát Seedben is ez elérhető. Ha valakinek van mondjuk legalább egy giga vagy annál több memória a gépében, én azt mondom, hogy érdemes megpróbálni. Én is így tettem. Erre a gépemre, amit minden nap használok és így rohanok vele, nem raktam fel. A másikra ráraktam, az otthoni kvázi ilyen desktopként funkcionál a gépem. Én azt mondom, hogy érdemes ezt így saját használatra, szervereken itt-ott elkezdeni használni fokozatosan, mert én ebben nagy potenciált látok, és szerintem ez jó és hasznos. Ez most csak egy funkció ebből, hogy éppen hogyan működik. Igen. Lehet kérdezni.
Ez csak ilyen javaslat a részemről, hogy az ZFS Send Receive-nél arra vigyázz, hogy a két oldalon nagyon pici a puffer. Tehát amikor így pipe-olod a két gép között, vagy tolod át SSH-ból, akkor egy memória puffert egyébe kettőjük közé, különben mehetsz kávézni, mire átmegy.
Azt hiszem, hogy megcsinálták már a legfrissebb toolsetben valami 1 giga puffer van, vagy valami ilyesmi, de vannak különböző ilyen toolsetek, amiben ilyen ez az M buffer, vagy valami hasonló be van építve, ami meg tudja csinálni. Nekem ebben az esetben éppen gigabittel van összekötve a két gép, csak úgy szinte fizikailag. Ez abszolút praktikus, meg kényelmes. Nem... Gyakorlatilag itt az történik, hogy különböző logok létrejönnek a file rendszeren, azt lesnapshotolja, és gyakorlatilag azok mennek át, tehát effektíve túl nagy adatmozgás nincsen. Viszont abszolút praktikus, mert hogyha belecsap a villám a gépembe, vagy akármi történik, akkor én oda bármikor vissza tudok nyúlni, és abszolút használható. Fájdalommentes backupom van a rendszerről gyakorlatilag, és egész könnyen napra készen tartható. A BTRFS-t én nem használtam, voltak ismerőseim, akik használták. Az elején nagyon sokat hallottam stabilitási kérdésekről problémát, illetve azt mondták, hogy a szemantikája, vagy az egésznek a ahogy működik, az annyira életidegen minden Linuxos, meg ZFS, meg minden rendszertől, hogy egyszerűen fájdalmas használni. Én magam nem használtam, tehát nekem nincsen saját tapasztalatom. Én idegenkedek tőle, lehet, hogy egyszer felnő olyan szintre, hogy az használható legyen, illetve ha valaki be tud számolni arról, hogy ezt használja élesben is jó, azt is szívesen meghallgatom, mert érdekel, de...
Köszönjük szépen!
Köszönöm szépen!
Laci felszerel, azért azt hiszem, hogy a többségünk nem használ ZFS, vagy ki az, aki használ ZFS, vagy van ZFS tapasztalat?
Van.
Tehát én félek tőle, az biztos.
Jó, akkor van. Nem, nincs semmi, van mikrofonom, köszönöm szépen. Szóval a Tamástól láttuk a Apple és az FBI közti csatáról szeretnék némi szót mondani, ha azok... Melyikötök hallott a Apple? Mindenki hallott róla. Szakértő szavakat. Nem, igazándiból nincsenek szakértő szavak, ami tulajdonképpen nagyon meglepett. Tehát ugye a történet az, hogy december 2-án a két, hogy mondják, bevándorló jellegű amerikai állampolgári, Sandberg Nádodiban lövöldözött, aminek lövöldözés eredményeképpen 14 ember halt meg, ez volt december 2-án. A két ember közül az egyiket a kivonuló FBI közül előtte a nőt, tehát egy nő meg egy férj meg feleség volt, a nőt azt lelőtték, a férfit elfogták, és utána pár nappal kiderült, hogy a nőnek a telefonját, nem a férfinek a telefonját, azt amikor elfogták, akkor azt szétrancsírozták, a nőnek a telefonját, azt pedig megtalálták, mert elvesztette az előző napon egy bérelt kocsiban, ott hagyta egy Apple 8.1-es, ami teljesen közönséges, a telefont, ami nem is az övé volt, hanem a cég adta neki ezt a telefont, hogy azzal telefonáljon. Tehát az a munkáltatója adta neki ezt a telefont, ezt a telefont megtalálták abban a kocsiban, amit az előző nap béreltek, és az FBI szerette volna ennek a telefonnak a tartalmát, nevezetesen azt, hogy mi van a telefonban, milyen képek, milyen egyéb felvételek, milyen egyebek vannak azok a telefonon, nem a telefonon, nem a beszélgetések vagy egyebek, amik érdekelt őket, hanem magának, mint egy okostelefonnak a használatánál. A telefon azonban lokkolva volt, be kell ütni a megfelelő kulcsszavakat, és az a kulcsszavat, azt nem tudták, hogy mit kell oda beütni, és nem tudták a telefont kinyitni. Ennek ellenére az FBI szerette volna megtudni, hogy mégis mi van a telefonban. Az első dolog az volt, hogy kiderült, hogy az Apple-nek van egy szolgáltatása, hogy a telefon tartalmát azt lehet szinkronizálni, az Apple-nek van egy felhőszolgáltatása, és akkor oda mentek a telefonnak a jogos tulajdonosához, az a telefon jogos tulajdonosa a munkáltató volt, és mondták a munkáltatónak, hogy mi akarjuk nézni a telefon tartalmát. A munkáltató azt sem tudta a jelszót, a telefon kinyitásához szükséget, viszont resetelni tudta a felhőztartozó jelszót, tehát azt reszetelték, az FBI megnézte, hogy mi van a felhőben, és akkor állítólag innentől a különböző iskolákban elrendelték, hogy akkor nem szabad az iskolában menni, szóval bezárultak néhány iskolát. Viszont kiderült, hogy a szinkronizálás és a telefon megtalálása között majdnem egy hónap telt el, a kettő között mi van meg a telefonon, és ehhez pedig azt mondták, hogy elmentek az Apple-höz, hogy az Apple legyen szíves, és segítsen nekik ahhoz, hogy a telefon tartalmát azt meg tudják nézni, és miután az Apple többé-kevésbé kerekperec, azt mondta, hogy ő ezt nem tudja megtenni, és ő nem is akarja. Mire az FBI, mint nagy szervezet azt mondta, hogy na aztán azt már olyan nincsen. Szóval innentől kezdve a dolgok azok kezdtek eldurvulni, végül is az FBI, az egy bíróság elé mentek, és a bíróság, mind a kettő az FBI benyitott egy keresetet, amilyen keresetben a hivatkozva, nem tudom, a 1700 valahányas törvényre hivatkozva, mondták, hogy a Apple-nek mindent el kell követni ahhoz, hogy amit az FBI mond neki, nevezetesen ebben az esetben az kell, hogy ezt az egyetlen egy telefonban azokat a biztonsági intézkedéseket, amik azt teszik, hogy 10 sikertelen próbálkozás után legyen szív, a telefont kitörli, a valamiféle tartalmat kitöröl, másrészt pedig azt, hogy két próbálkozás között legalább mit tudom, egy vagy két másodpercnek el kell telnie, ezt a kettő biztonsági intézkedést legyen szíves és kapcsolja ki, ha másképp nem megy, akkor úgy, hogy egy új operációs rendszert írnak, amiben ezek nincsenek benne, amit arra használnak, hogy ezt a telefont föl ki tudják nyitni, meg tudják nézni, mi van benne. Na erre az Apple azt mondta, hogy nem, ezt nem tudja megcsinálni, és hogyha egy ilyet csinálna, annak mindenféle bajai lennének. Ezek a végül is a dolgok odáig mentek el, hogy a bíróság elé kerültek mind a kettő, az Apple meg az FBI mind a ketten megfelelő a dokumentumot benyújtottak, és március 22-ére volt kitűzve a bírósági tárgyalás, amikor a bírónak meg kell mondani, hogy mit kell csinálni. Mondom a dátumokat. Március 22-én a fél nappal a bírósági tárgyalás előtt az FBI bejelentette, hogy halasszák el, mert hogy úgy tűnik, hogy mégiscsak tud valamit csinálni. És utána tegnap előtt, március 28-án pedig az FBI bejelentette, hogy na akkor felejtsük el az egészet, mert én nekem sikerült ezt a telefont kinyitni és föltörni. Innentől kezdve mindenféle problémák vannak. Hogyan? Amikor az FBI a bírósági bejelentésben közölte, hogy ő mindent megpróbált, mindenféle kormányzati szervez beleértve a nemzeti ügynökséget, megkérdezte, hogy ezt hogy kell föltörni, hogy kell kinyitni, mit kell csinálni telefonnal, és semmi nem működik, hogy az Apple az egyetlen egy a cég, amelyik ezt meg tudja csinálni. Ez volt a bírósági bejelentésben, és akkor ezek után mennyivel, másfél héttel utána mégis valahogy sikerült valamit csinálniuk. A pletykák azok úgy szólnak, hogy mondjam a pletykát, vagy nem mondjam.
Mit gondolsz, erre milyen választ?
Hát, hogy nem. Az, hogy van egy izraeli cég, mégpedig a neve is van, ez a Cellebrite nevezetű izraeli cég, állítólag ez volt az, amelyik azt állítja, hogy ő minden 8 pont akárhányos mobilt, telefont, azt föl tud törni, a 9-eseket már nem tudja. Vagy legalábbis az nincs rajta még a weblapon.
Ezt azt mondta, hogy mindenki van egy RAM tükrözési technológiája, amivel ki tudja másolni, és azon lehet szerintem.
Szóval ez a pletyka. Ezek nagyon-nagyon sokan jelentették be, hogy segítenek, hogy ezt tudják, és valahogy az a furcsa, hogy ez egy olyan a verekedés volt a két nagy cég között, ahol úgy tűnik, hogy mind a két cég nagyon sokat veszített. Az Apple a renoméjából, abból, hogy milyen telefonja van, az FBI pedig abból, hogy hát azért már emberek azért mégiscsak. Azért, hogyha valamit meg tudok csinálni, akkor nem megyek oda, hogy hát én szegényen nem tudom ezt megcsinálni, hát a csinált meg. Szóval ez egy nagyon érdekes
dolog.
Reméljük, hogy tanultak belőle.
No, és hát, mi köszönöm szépen.
Igen. Az a helyzet, hogy igazándiból, ez nagy kérdés, tehát bocsánat. Tehát két dolog van. Van egy mérnöki tevékenység, és van egy ilyen matematikai tevékenység. És ezt már megtanultam, szóval amikor van itt wifi. Szóval amikor a wifi, első wifi szabványa elkészült, akkor az első wifi szabványát 23 mérnök írta alá 80 oldalas ilyen izé. És amikor az a wifi szabvány kikerült a mérnökök kezéből, akkor jött 3 ilyen graduate diák, és akkor talált benne ennyi hibát. Egyszerűen az egész, amit akarja, nem működött. Na akkor erre a mérnökök összeültek, megcsinálták a második szabványt, akkor a második szabvány után összeült egy graduate diák, akkor csak 3 kellett egy hétig dolgozni, hogy ennyi hibát találjanak bennem. És akkor jött a mérnök, jöttek a harmadszor, akkor most már nincs benne hiba, legalábbis a VIP-szor. Szó. Na most arról van szó, hogy megint ezek a telefonbiztonságban nem, ilyenek, hogy olyan telefont csinálni, amelyiket nem lehet egyszerűen föltörni, nem lehet ezeket a trükköket megcsinálni, ebben ilyeneket lehet csinálni, ezt pontosan lehet tudni, hogy hogy kell. Az, hogy ezt nem csinálják meg, ennek sok-sok különböző oka van. Az egyrészt az, hogy hát, és ha megcsinálom, akkor az kinek lenne jó, miért lenne jó, és hát kiengedni, hogy ilyet telefont csináljak. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen.
Xbox, igen. Igen. Ezeket úgy járt, hogy side channel.
Én tudom képzelni, hogy ennek a hátterében, itt az évről visszatérve, van a hasonló része dolgozott. Nem igazából nem adott meg gondolni, hanem valami olyan tükrözés, vagy valami hívhasítás, vagy valami extrém.
Igen. Minden,
erre az évben nem tud felcsészülni.
Igen, mindig az a kérdés, hogy mennyibe kerül, és hogyha sokkal többbe kerül egy ilyen dolgot megcsinálni, megfizetni a Microsoft-tal,
volt ilyen. Volt olyan vélemény, hogy már annak a ténye, mert ugye arra az volt az eredeti elképzelés, hogy adjon ki egy olyan update-et csak erre a telefonra az Apple, ami megfrissít a telefont és backdooros lesz. Valaki azt mondta, konkrétan PHKey, vagy nem tudom, szóval ő a HTTP szabvány közelében, meg a Varnisnak az írója, ő mondta, hogy ennek a ténye, hogy ezt meg lehet csinálni, hogy a cég, tehát az Apple ilyenre képes, az már egy backdoor.
Köszönöm szépen, most Lajvi fog két dolgról is beszélni.
Igyekszem is, két apró dolog, a rendszergazda mindennapi élete, most éppen nem feltörnek minket, hanem spammel árasztanak el. Új helyen ráfutottam arra, hogy hát spamet kellene megint szűrni, ez a Spam Assassin és társai már annyira bevettek, és olyan old school, hogy nézzünk valami mást, és itt az internet bugyraiban ráfutottam egy RSpamD nevezetű kis szoftverre. Nincs még rendesen körbejárva a téma, ezért is villám előadása ez, de gyanús ez a szoftver. Hát Wendel kollégát idézve úgy néz ki, hogy ez ilyen harasó verzió, tehát oroszok készítik. Alapvetően az volt a kikötés, hogy a szokásos Spam Assassin kiváltására egy jóval nagyobb teljesítményű. Tehát a sebesség volt az elsődleges szempont. Mert lehetne mondani, hogy HC-ben írták, de ugye ez egy dolog, de nem csak itt. Az egésznek a magja egy eseményvezérelt rendszer, elég borzasztó ilyen callback-es, meg ilyen van, de az gyönyörű, ahogyan meg van csinálva. És plugin rendszerben bővíthető, és Lua script nyelven, ebből sejthető már, hogy honnan jött a második 5 percem. És hát van egy management webes interfésze is, amin lehet látni, hogy ő most hogy osztotta be, meg mit csinál, meg mennyire lapától. Most az esemény vezéreltnek mi a lényege? Ő több szabályt párhuzamosan tud feldolgozni, bár ez egy kicsit trükkösebb, mert ez trükköse is teszi egyben, de ez okozza nagy sebességét. Elindítja a DNS-t, az RBL kérést, meg a különböző szabályokra, és amíg arra megjön a válasz, ugye eseményre, addig a másikkal tud tovább haladni. Ez emiatt aztán ilyen memória limitet beállítani nekem, egyszerűen elkezd forkolni, meg fogyasztja a memóriát, ez egy kicsit trükkös, hogy lekorlátozzam, tehát nem olyan egyszerű, és rengeteg DNS kérdést tud csacsogni, főleg ilyen indulás után üreskesekkel és ilyenekkel. Elképesztő mennyiséget, ugye különböző RBL-eket, DKIM, stb. És elkezd kiküldeni, de meglehetősen jó skálázódik. A szerzőnek van erről szlájdjai, mérései, tehát elég combos. Egy kicsit a felépítéséről, a normál szabályok előtt vannak ilyen prefilterek, meg vannak ilyen postfilterek. Tehát például a prefilterben a graylisting és a hasonló dolgokat el lehet intézni, de mivel szkriptelhető, ilyen egészen az, hogy mondjuk DKIM alapján más várakoztatás van, mint az aláíratlanokon, meg. Tehát egészen lehet finomítani. A normál szabályoknál lehet az, hogy valamelyik szabály függ a másiktól. Tehát azt mondja, olyan szabályt mondok, hogy egy előző teszt eredményére várok, tehát azt akarom felhasználni, akkor nyilván meg kell várnom, míg az lefut. Úgyhogy akkor az nem teljesen párhuzamos lesz a feldolgozás. Nagy aranyos például az alapértelmezett postfilter szabály, hogy betesz egy progressziót, az, hogy egy szabály illeszkedik, arra kap egy bizonyos pontszámot, és majd ebből kiderül, hogy ő spam lesz-e, de ha mondjuk 6 szabálynál több, akkor az összes eddigi pontszámot 1,2-vel szorozzuk, ha 10-nél, akkor 1,4-jel, és akkor így szépen nyerheti a pontokat az e-mail. A szkeneri az ilyen HTTP, JSON-be kommunikálgat, tehát egész API jellegben erre rá lehet szállni, majd szerintem lesz erre megoldás, de spam assessing kompatibilitást igyekszik több helyen fenntartani. Ez elég jó csinálja. Persze van benne egy BIAS filter, lehet tanítani. Szokásos módszertet például ott van a példák között, hogy a DAF kódból hogyan lehet azonnal visszatanítani neki spamet, hemet, stb. Ezek működnek. A teljesítményben van még néhány aranyos trükkje, hogy ha egy adott e-mail pontszám eléri a reject szintet, akkor nem nézi tovább a szabályrendszert. Akkor már ne foglalkozzunk. Tehát én tudom, hogy 16-nál reject van, akkor ne számoljunk tovább. Felesleges. Először átnézi a negatív pontú szabályokat. Ugye lehet az, amiért ilyen buksisimogatás jár az e-mailnek, hogy szépen ez rendben van, és erre negatív pontokat adni. Először ezeket nézi át, hogy kevesebb false pozitív legyen. A szabályokat, ha már sorba kell raknia, akkor költség szerint sorba rendezi, és a szabályok költségét azt ő kiértékeli, és periódikusan átértékeli a saját szabályrendszerét, és menet közben ezt így változtatgatja, és e szerint nézegeti a szabályokat. Tehát van benne ilyen pár aranyos dolog, ami messzire is vezethet egyébként, de nagyon jó. Ugye a biztonságra is meglehetősen figyeltek. Fix hosszúságú stringeket használ, input ellenőrzései elég komolyak, functional és unit testing is van benne. A DNS flood elkerülésére ezt lehet limitálni, hogy mennyit küldjön ki. Hát itt van néhány számadat, hogy ilyen nem élesbe megy, de megkapja az e-maileket, hogy ennyi volt a hem. Ugye false negatív, false pozitív is van. Egyébként jellemző, hogy ezek olyanok voltak például, hogy phishing URL volt, mert szóltak, hogy azon a szájton phishing van. És akkor amellett, hogy phishing URL tartom az elevél, már mindjárt kapott egy csomó pontot. Nyilván a szokásos, ezt itt most nem mondtam, hogy szokásosképpen, hogy pontozza a spamet, és akkor be lehet állítani, hogy 4 pont fölött már beír a fejlécbe valamit, 10 pont fölött a subjectet is cseréli, és 15 pont fölött eldobja, de lehet azt, hogy reject kategóriát nem eldobja, csak akkor még valamit beír a fejlécbe, és akkor ezeket lehet szűrővel kezelgetni. A szabályrendszere Lua-ban bővíthető, indíthatod a következőt, mert azonnal átmentünk. Szabályrendszere Lua-ban bővíthető, ez egy elég érdekes script nyelv, nem tudom mennyire ismert. Én itt kezdtem el használni, most a Lua-ban viszont nem spam filterek lesznek. Akit érdekel a spam, az rspam.com-on van leírás, slide, dokumentáció. A Lua nyelvről annyit, hogy ez egy script nyelv, amit 93-ban a Petrobras brazil olajcég kezdett fejleszteni. Hosszú a történet, ezt most hagyjuk. A 4.0-as Lua, ahogyan kijött, ott volt egy ilyen nagyobb nyelvi ugrás. Alapvető céljuk az volt, hogy nagy teljesítményű kis memória script nyelv legyen. Ilyen táblák, vagy tömbök, vagy táblák vannak benne, és tablespace-ek. Igazából nem objektumorientált nyelv, de simán megírták már ezekkel a tablespace-ekkel és hatókörű szabályokkal. Van egy-két érdekes ilyen, nem tudom magyarul, hogy mondták, syntax sugar. Tehát egy-két ilyen aranyos dolga. Van hozzá egy LuaJIT nevezetű just-in-time ilyen compiler is, és nagyon jó hatásfokú C library van, tehát ha valaki egy saját rendszerbe be akar építeni, hogy a scriptelhető legyen, akkor tud egy olyan libet beépíteni az ő programjába, amit mondjuk C-be ír, hogy a Lua-t feldolgozza, a Lua elér bizonyos dolgait az ő C programjából, tehát tudnak kommunikálni a Lua-val, hogy a user pedig Lua-ban írogatja a dolgokat. Hát 154 játékban szerepel, mondjuk WoW, Stalker, Lock-on, tehát egy csomó játék használja ezt arra, hogy az ilyen user interface, vagy mod, vagy ilyenek Lua-ban paraméterezhetők, de teljesen komoly dolgokra is használják a játék mellett. Például a PDF-tekből van már olyan verzió, amelyik Lua-tek, és Lua-ban szkriptelhető tek. Aki már írt tech nyelven, nem latek nyelven, az tudja, hogy oda bármilyen nyelvezen nagyon tud javítani. Az érdekesség az, ahogyan így ránéztem, hogy azért nem túl régen elindult szerintem egy olyan billenőpont, hogy az ilyen, mint a Pearl, vagy az ilyenekhez hasonló elkezdett egy library gyűjtemény, és elkezdődött egy közösség is. Például van, nagyon sok mindenhez van már kész library, tehát szerintem valahol eléri ezt a kritikus pontot, és működni fog. Embedded rendszerekben is például ilyen Cortex ARM 3, ugye ez a Raspberry Pi, és ezek alatt egy kategóriába is van az, hogy az alap funkcionalitást el lehet érni Lua-ból, és így írom rá a PWM-et kivezérli időzítéseket és ilyeneket, és mondjuk egy ilyen otthon automatizálásra, hogy a nagyfőnök meg a webszerver az egy ilyen brutál teljesítményű Raspberry, és mellé meg ilyen kis kecét tudok szórni. Azt mondja, hogy hát nézzünk példákat, hogy hogy néz ki egy ilyen. Látszik valamennyire? Akkor B-terv. Igen, ez az egyik, csak akkor meg a syntax highlighting nem lesz jó, de majd azt is mindjárt megoldom. Na most ez így viszont megint nem jó, de kikapcsoltam a syntax highlightingot, és akkor így már aztán tuti jó. Ugye tipikus, ez most nem spam filter, tipikus rendszergazda feladat, fut egy programom, az kiír valamit, de én ezt a kimenetet fel akarom dolgozni, kihámozni belőle számokat, és mondjuk tipikusan RRD grafika, vagy valahova én ezt tovább akarom passzolni. Ez egyébként egy kód részletek egy Munin pluginból. És azt mondja, hogy itt van a CMD, ez a parancs, amit lefuttatok. Itt a resultba elrakom a kimenetét. Ez nyilván most nem egy ilyen logfile több tízezer sorral, vagy még többel, hanem egy-két képernyő, nyit, azt így puff benyeli. És én beizárom azt a fájlt, nem is foglalkozok vele. Így néz ki ez a kimenet, amit beraktam ide, hogy ez egyébként az AirSpamD-nek van egy kontrollere, és annak egy statisztikája, hogy hány e-mailt dobott, stb. És akkor ebből akartam csinálni. És van ez a gmatch, tehát keresek mintákat, és ez nagyon aranyosan csinálja, mert itt a két zárójel között, ami van, ez ugye azt jelenti, hogy betűk, meg szóköz, meg megint betűk. És akkor mivel ez egy zárójel, akkor ez lesz itt elől a K változó, aztán van egy kettős pont, és utána vannak számok, az meg lesz a V változó. Puff, kihámoztam a betűket, számokat, és utána azt csinálok velük, amit akarok. Persze aztán itt vannak ilyenek, most ez a tömböknél van olyan, ami számozással kezdődik, tehát szám az indexe a tömnek, ez a hagyományos, bár elég furcsán csinálja, mert egyel kezdi a tömbindexeket, de megmagyarázzák, hogy miért. És vannak az asszociatív tömbjei, ami mondjuk sok más nyelvből is ismert, akkor viszont valami iterátorral kell végigmenni rajta. Jó, még egy példám van, gyors leszek. A másik például, amivel lehet küzdeni, ez az idő. Itt van egy log részlet, és itt az időbélyeg, az valami elképesztő, hogy hányféleképpen és milyen formátumban tudnak logba időt írni. És itt semmi különös nincsen, csak ki kell nyerni, hogy ez mikor is történt. És ezt úgy oldjuk meg, hogy egyrészt a meccsel kiválasztom azt a sort, amit keresek, és utána pedig ugye a POSIX-ból a P-time-mal egy bizonyos megadott formátum, ami itt van, ha szerint átalakítom timestep-re. Tehát az ilyen dolgokat egy gyors és pici script nyelven meg lehet csinálni. Ez az a körülbelül az a határeset, ami már ilyen bas, 300 sor, bas, AVK, tehát ott már azért úgy az ember bele tud gabajodni, mire működőképes lesz, viszont nem akar elővenni egy olyan, hogy mondta kedves ismerősünk, rendszergazdák svájci láncfűrészét, mint mondjuk a Pearl-t, hogy ilyen nagy erejű fegyvert vessünk be. Tehát ez úgy érzem, hogy ez a Lua az ilyen kettő közöttire, ez ilyen nagyon aranyosan alkalmas. Köszönöm a figyelmet.
kérdés, vagy hozzáfűzni való? Ha nincs, akkor még
egy. Nekem majd esetleg egy
összpontom.
Nem tudom, hogy igaz-e itt a Lua-ról, hogy valaki OpenVRT-t hackkel, akkor biztos, hogy találkozott vele, mert ott is a kedvenc, tehát a webszerveres része az Lua-ba van írva, illetve hallottam, de nem biztos, hogy megvalósul, hogy a FreeBSD-nek a bootloaderét, ami ideig most Force-ba volt írva, azt át fogják írni Lua-ra.
Cséri Tamás és Lajbi becsábított, hogy tartsak itt egy villám előadást. Hát igazából én ezt novemberben a Hábon táborba akartam bedobni a köztudatba, úgyhogy rögtön az első kérdésem, hogy ki ismeri ezt a OSZ-ek nevű kütyüt. Lajbi nem ér. Na, következő volt a szituáció. Tehát itt most olyan hostokról beszélünk, amik kirakatban lévő gépek, mint például lepkegyűjtőszakkör.hu, hogyan vágjuk a füvet.hu, tehát a viszonylag jól elavult gépeket. Pár éve a Hábon workshopon beszéltem egy Feltuban nevű kütyűről, azt használjátok? Hozdani az meg azt is használjátok. Több problémát felvetett nálam a dolog. Az egyik az, hogy a Feltuban meg a Hozdani az úgy önállóan vannak. Ha már van Feltubanom meg Hozdanim, akkor miért nem kapom össze valahol a logot? Ezt nagyjából megoldottam, de több problémához vezetett. Illetve ilyenek hiányoztak nekem, hogy integrity, tehát integrity checksum egy fájlról például. Tehát valaki átír egy config fájlt, akkor én arról nem kapok értesítést. Utána kezdtem el a Hábon táboros előadásom után kutakodni, és akkor futottam rá erre az OSZ-ek nevű kütyüre. Gyakorlatilag ez így egyesíti ezt a három dolgot. Tehát ugyanazt csinálja, mint a Feltubban meg Hozdani, de még mellé támogatja a dolgot azzal, hogy a rendszerek, rendszerfájlokról különböző checksumokat készíget, és ha valami változás van, akkor szól.
Tripwire.
Nem. Azt nem használtam. Na, hogy néz ki a dolog? Gyakorlatilag ilyen szerverkliens modellű, a kis hostjaim azok nézegetik saját magukon a logot, és csak akkor küldenek fel az OSX szervernek valamit, hogyha kapás van. Tehát én eddig olyan, mint a Feltuban. Felszólt az OSX szervernek, az OSX szerver megnézi, hogy van-e aktív válaszom valamilyen eseményre. Hát jellemzően nálam ez úgy van alapértelmezetten, hogy az aktív válasz az, hogy IP tables drop a hoston. Na most a Feltubannál az a bibi, hogy ha az egyik gépemet brute force-olják, akkor a szomszéd nincs megvédve. És jellemző az, hogy mennek egymás után. Na most így abban a pillanatban, hogy az egyik agenten felszólt, aktív response a szerverről jön, így az összes gépembe bekerült ez a tűzfal szabály. Ez teljesen jó egészen addig, amíg elő nem fordult az, amíg a mail gateway-ünkre rá nem tettük az egyik agentet. Mert így a kisebb webszervereink, azok abba döglöttek bele, hogy a IP table szabályokat irkálták magukba. Úgyhogy ezzel vigyázni kell, de nagyon jó. Hát itt látszik, hogy Microsofton működik, Solarison, Linuxon, HP, VMware. Hát én ebből Linuxon használom masszívan, meg a Windows Server 2012-n próbáltam ki, de ott csak annyi aktív responzom lehet, hogy no root. Bár mondjuk az elég masszív aktív válasz.
Hát,
meg tudod vele csinálni, mert például vannak benne ilyen agentless dolgok, tehát aktív responsnak tudsz ilyen XF scriptet vagy valamit, sőt, PIX meg Firewall Service modulra ráeresztettem, és akkor egy object groupot kell neki adni, hogy ebbe írja. És az működik teljesen jól. Hát, hogy néz ki a dolog? Nagyon egyszerű, egy ilyen felület, többféle felület van hozzá. Gyakorlatilag fogad minket egy ilyen. Main dolog, milyen agenteim vannak éppen fölvéve, ki az aktív, ki az inaktív. Legutoljára módosított fájlok, itt valószínűleg valaki upgrade-elt egyet. Melyik fájlom, hogy néz ki. Legutóbbi kapásaim. Van hozzá egy kis keresőkém, milyen időtartamban, milyen, mit tudom én, legyen ötös fokozattól. Tehát itt a riasztásoknak fokozatai vannak, mint minden rendes ilyen rendszerben. Hát jellemzően SSH brute force. Hopp, itt meg nyílt valamilyen port. Itt van. Valami nyílt. De például itt van például... Meglepő és mulatságos volt, hogy itt a például a Mail Gateway-en is teljesen jól működik. Ami például a Mail Gateway-re az érdemes rátenni, ahol a spam filter van, és egy másik agentet mellé tenni, ami mondjuk egy ilyen mail relay-en, hogy akkor így együtt vannak védve, hogyha valaki elkezd spammelgetni. Van ilyen integrity checkingem, hogy melyik nap, melyik file másolódott? Itt egy shadow file, ezt nem is néztem. Valaki valamit írogatott. És hát ennek hogy néz ki egy riasztása? Teljesen kultúráltan. Gyakorlatilag nekem elküldi azt az adott log szeletet. Hát mivel csipogás van, így egy agentet itt be akartam rakni, hogy rakjunk be egy agentet itt élőbe, vagy?
20 perc van a kezdődik.
Jó, hát gyakorlatilag egyébként az agent berakása az annyi, hogy a szerveren megmondjuk, hogy hozzá szeretnék egyet adni, megkérdezi az IP címét, és egy ilyen SSH kódszerű valamit köp ki, amit be kell rakni a kliensbe, és ennyi a történet. Jó, hát akkor ennyi.
Van egy kérdés, vagy hozzáfűz való? Nincs, akkor köszönöm, és mindannyiunknak köszönöm a lelkesedést.